3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! A hölgy, akiről beszélni fogunk, Kétli Anna, az első magyar politikus nő volt, de azt is lehet mondani persze, hogy a második, mert az első Slagta Margit szerzetes nővér volt, hát akkor mondjuk úgy, hogy a civil életben az első magyar női politikus, akinek a pályája igazából az első világháború után, tehát a Horthy rendszerben teljesedett ki, aztán ugye jött az 50-es évek, 56-ban Bécsben volt, kimaradt, és akkor egy hosszú emigráns pálya indult el Szabad Európa Rádióstól, Brüsszelben éléstől, és hát mindenféle, ami akkor lehetséges volt, emigráns lapok, folyóiratok szerkesztésével telt el. Egy nagyon különös és nagyon érdekes pálya, azt gondolom, hogy több szempontból is érdemes róla beszélni. Egy 9 gyerekes munkás családból jött, 1889-ben született, és arra gondoltam, hogy érdemes lenne megnézni, hogy akkor hány nő volt az, aki bejutott egyetemre, aki lehetőséget kapott arra, hogy szakmát válasszon, és hát rájöttem, hogy ő erre ezek között a nők között nem is indulhatott volna, mert soha nem volt pénzük arra, hogy igazából tanuljon. De csak azért érdekesség kedvéért, ha már így utána néztem, 1895-ben először engedtek női karokat létrehozni, bölcsészet, orvosi, gyógyszerész. Lass is mindegyiket, már úgy értem a Gyula kultuszminiszter mindegyiket akarta, de Ferenc József nem ment bele. És aztán 1886-ban 3 nőhallgató volt, 1916-ban már a bölcsészkaron 50%-ban, a gyógyszerészeten 51%-ban voltak a nők. Hát ezt a lehetőséget, ezt a szerencsét Kétli Anna nem kapta meg. Innen indulhatunk. Ki mit társít ehhez a pályához? Ki kezdi? Pali?
Én valóban egy egyedülálló kezdetű pálya, és végig ragyogó. Nem véletlen, hogy ma is a kultuszát akár egészen váratlan helyekről is lehet tapasztalni, szobrot kapott ugye ez közel 10 évvel ezelőtt a jelenlegi kormányzattól, és az is érdekes, hogy egy olyan politikai mozgalomnak a képviselője volt, amely politikai mozgalom egyébként is sok sikertelenségtől sújtott magyar demokratikus történelemben a legsikertelenebbek közé tartozik, a szociáldemokrácia. Hiszen a szociáldemokrácia a kezdeti időszakában is gyanúval, rágalommal szembesült, ugye hazátlan bitangok voltak a cucilisták, a szociáldemokraták, igazából az első világháború végére érett be az a lassú, de nagyon szívós küzdelem, ami ugye az általános választójogért volt, és aztán jött a tanácsköztársaság, amelyben a szociáldemokrácia, maga a szociáldemokrata párt is részt vett, és hát ez egyfajta tudathasodást hozott létre, alkalmat adott arra, hogy a szociáldemokráciát önmagában is, ha nem is törvényen kívül helyezzék az elkövetkező 20-25 évre, de mégiscsak folyamatos gyanú alatt tartsák. És aztán 1945 után néhány év demokrácia próbálkozás, ugye próbálkozó demokrácia, így fejezte ki magát Bívó István a 45-48 közötti évekről. Ezután gyakorlatilag felszámolták, beolvasztották az állampártba, a kommunisták megették ismét, 1919 után ismét megették a szociáldemokráciát, és ez a szociáldemokrácia nem tudott feltámadni valós politikai erőként 1990 után, és még szomorúbb, hogy az általa képviselt program, főként az a vonal, az a fajta program, amely a szabadság és az egyenlőség összeegyeztethetőségét vallotta. Tehát erről szól Kétli Anna pályája. ez a program igazából sehol sem nyert polgárjogot, tehát nem csak formálisan nem tudott nagyra nőni az újjáalapított Magyarországi Szociáldemokrata Párt, hanem kicsinyes intrikák mocsarában süllyedt el, hanem programot sem tudott adni igazából a mára, ugye már szinte teljesen meghalt Magyar Szocialista Párt, hiába vallotta itt ott magát szociáldemokratának, valójában sohasem képviselt szociáldemokrata politikát. Kétli Annának ról nagyon sok, vagy sok nincsen, de néhány híres idézet van. Talán az egyik legfontosabb az, amit 46-ban mondott el, egyébként pontosan kommunisták jelenlétében, hogy Magyarországon a demokrácia nem vált tömegélményé. És ez egy olyan mély értelmű, és az egész modern magyar történelemre fényvető, és sajnos egy baljós fényvető megjegyzés volt, amelyet máig emészthetünk. Tehát, hogy a demokrácia, mint olyan, a magyar nemzeti közösségnek nem egy tömeges és alapvető élménye. Számomra a Kétli paradox, vagy a Kétli paradoxon az ő életművének aktualitása először is ebben a mondatban, és egy másik mondatban is összegződik, ez pedig az, hogy szabadság és egyenlőségben nem a szabadságot kell csökkenteni, hanem az egyenlőséget növelni. Ez már talán egy picivel problematikusabb mondat, hiszen ez alapvetően a szocialista és a liberális világnézetek nálunk sokszor észre nem vett küzdelmét tárja föl, ami egyébként 1920 és 40 között azért élő valóság volt, tehát hogy egy csomó mindent a gyáriparos lobby akadályozott meg, például a munkanélküliek társadalombiztosítását, ami ugye Kétli Annának nagyon fontos volt. Tehát ez egy másik és máig aktuális mondata egy autentikus kapitalizmus bírálat.
Érdekes persze, hogy neki honnan volt demokrácia élménye? Ezt a Gyuritól kérdezném. Hát mondjuk behozni is nagyon nehéz volt mindazt, amit a gazdagabb kortársainak sikerült, mert ha jól tudom, hogy 4 polgárit végzett, aztán gyors gépíró képesítés, könyvelés, tanulás, magántisztviselő 907-től, de hát ugye komolyabb stúdiumokat nem végzett. Tehát gyakorlatilag egy önképzésen kellett átesnie, amellett, hogy meg kellett győzni a férfiakat arról, hogy velük egyenrangú partner.
Hát nagyon érdekes pálya, különös tekintettel arra, hogy Kétli Anna rendkívül kellemetlen személyiség volt. Mármint nem, a magánéletéről nem tudok semmit szinte, nem ment férjhez, meg nem voltak gyerekei. De nem ez az érdekes, hanem kellemetlen igazságokat mondott, és ráadásul azoknak a rétegeknek és osztályoknak is, amelyek őt képviselőjüknek tekintették. Elég későn csatlakozott egyébként a Szociáldemokrata Párthoz, 28 éves volt már 1917-ben, tehát nem pártemberként kezdte. Noha voltak sokkal fiatalabb hölgyek, akik ilyen-olyan pártokhoz csatlakoztak, nem mint későbbi parlamenti képviselők. És attól lett parlamenti képviselő, hogy a szociáldemokraták jó része emigrált a tanácsköztársaság után, illetve hát bajba volt, és egy kicsikét rávetült a tanácsköztársaságban vállalt szerep. És valójában ilyen tisztújításszerűen került be. Hát ő is jó lesz, hogyha más nincs alapon. De már 1922-ben rendkívül kínos dolgokat mond a parlamentbe. Például azt mondja, nem szó szerint idézem, itt van a lapok között valahol, de nagyon megjegyeztem, hogy a világháborúról a munkásosztály tehet, mert nem állt ellent neki, valamint a klérus, amelyik megáldotta a zászlókat. Hát ez azért nem akármi. Amikor ő mégiscsak a munkástömegeket képviseli a parlamentben. Na most, ő úgy mondott nagyon kellemetlen igazságokat, például a nők helyzetéről Magyarországon, meg a gyerekek helyzetéről, hogy nem volt ellenérvük azoknak, akik mindenféle ilyen hangzatos lózungokat hangoztattak ugyanabban a parlamentben. Azt mondja, a népesedés csökkenéséhez hozzájárul a kivándorlási törekvés, amely különösen a munkásosztálynál tapasztalható. A visszavándorlási kedv ezzel sajnos nincs arányban. A lakosság halálozási arányszáma ijesztően növekedett. A vásárcsarnok közül apró rongyos gyermekek üldöngenek és félig rohadt gyümölcsöt kaparnak össze és esznek meg. A gyomor és bélhurut áldozatait legnagyobb részt a napszámos gyerekek közül veszi. Mikor a fajvédelemről beszélnünk, akkor tessék tényleg megvédeni a fajt. Tessék megvédeni ezeket a szegény keresztény gyermekeket. Na most nem akarom az olcsó lehetőséget felhasználni, hogy ma nem jobb a helyzet Magyarországon, csak egyszerűen hát teljesen normálisan beszél egy olyan parlamentben, ahol a legocskább szóvirágokat használják. Nagyon érdekes, hogy egy pillanatig nem dőlt be a szovjet rendszernek. És hát emiatt aztán hát ki is törölték a magyar történelemből sokáig, és hát a jobboldali szozdemekhez sorol. Szó nem volt róla, hogy jobboldali lenne. Elfogadta azt a helyzetet, ami a Bethlen-Peyer paktum következtében előállt. Erről már beszéltünk, erről a paktumról Bethlen kapcsán, hogy ezt aztam azt nem lehet, de felhasználta azt az egyetlen lehetőséget, hogy nyilvánosan hirdesse a nézeteit, amelyekkel nem volt semmi baj. Na most, amikor a zsidó törvények jönnek, hát nála világosabban és pontosabban megmondani, hogy miről van szó, nem lehet. Voltak még páran azért abban az országgyűlésben, de azt mondja, amikor még 20% ugye a zsidók részaránya a törvényjavaslat szerint, azt mondja, sokan sokalják a 20%-ot, jön majd a licitálás, mint ahogy voltak is, akik a 20% helyett az 5%-ot kívánták, majd a végleges kizárást a gazdasági életből, sőt egészen a fizikai lét elpusztításáig mentek el. Hát ez be is következett egyébként, jól látta. De még érdekesebb szerintem, hát ő túlélte. Nem könnyen, bujkálnia kellett. A nézeteit Mónus Illés nézeteivel tartom rokonnak. Mónus Illés a Népszava főszerkesztő, nagyszerű ember. Őt is kitörölték a magyar történelemből, nem nagyon tud róla senki. Nem tanítják. Őt a nyilasok 44 októberében a Dunába lőtték egyébként. De Kétli Anna megúszta, mert elrejtőzött, és ráadásul őre a faji törvények nem voltak érvényes. De utána, amit 45-től kezdve csinál, az rendkívül érdekes. Ugye ez az az időszak, amikor hát már lehet sejteni, hogy itt a Szovjetunió mindenféle belátható ármányok révén meg fogja szerezni az abszolút hatalmat, és azt mondja, a harmadik világháború esélyéről kérdezik. A harmadik világháború a második vége óta esélyes, ugye, hogy megvalósuljon. A harmadik világháború megelőzése céljából meg kell szüntetni azt a gazdasági nyomorúságot, amely a világ dolgozó népeinek nagy többségét sújtja ma. Nem az emberek jó szándéka, béke szeretete vagy belátása akadályozhatja meg a harmadik világháborút, annál kevésbé, mert a második világháború befejezése óta kialakult új hadi eszközök és hadviselési módszerek szinte kínálják magukat a felhasználásra. Csak a teljes gazdasági átalakulás, amely a békés termelésre, a szükségletre és nem a profitra való termelés szempontjait szolgálja, teszi feleslegessé a háborús megoldásokat. Oroszország és a Nyugat között szerintem nincsen érdekösszeütközés, ha csak a dolgozó emberek ügyét vizsgálom. Az érdekösszeütközés azon a területen jelentkezik, ahol a kizsákmányolók és kizsákmányoltak az elnyomók és elnyomottak állnak egymással szemben. mondja 1947-ben. Nagyszerű, máig érvényes, igazat mondott. Na most lehetne idézni nagyszerű megállapításait. Rendkívül éles elmélyű hölgy volt, és nem dőlt be semminek. Ami érdekes, hogy amikor van a pártegyesülés, ugye, 49-ben, 48 a fordulat. 48-ban és a fordulat éve. Igen. Ő ellenzi. Ellenzi. És hát azokat is letartóztatják, Rákosiék, ugye, akik mellette voltak. És érdekes, hogy Kétli Annához valahogy nem nagyon nyúlnak. Először házi őrizetben van, aztán börtönbe zárják, de igazán nincs vádemelés. Ő nem hajlandó vallomást tenni, nem hajlandó másokra terhelő vallomást tenni, úgyhogy ott van a börtönben, aránylag luxus körülmények között tartják, ez nagyon érdekes. Azokat szokták ilyen körülmények között tartani, akikre számítanak, hogy majd valamilyen főkémekért ki lehet cserélni. És aztán, amikor kiengedik végre, Nagy Imre kormány már megvolt meg, akkor el akarják engedni a börtönből, és ő nem hajlandó elmenni, azt mondja, hogy kocsival hozták be, vigyék haza kocsival. És az AVH-nak kocsival kell haza, mert hogy esetleg neki nincs kulcsa, és akkor nincsenek rokonok otthon, és nem engedik. Na most borzasztó érdekes, hogy amikor ugye kárpótlást kap, mert hát nincs Perúra felvétel, nem volt hajlandó Perúra felvételét folyamodni, mert azzal elismerte volna, hogy az jogos volt az első per. Tehát semmi. És amikor kapott kártérítést, elég magas összeget, annak majdnem a felét szétosztogatta a rászoruló között. Na most nagyon-nagyon derék asszony, és rendkívül, szóval megközelíthetetlen, minden nem lehet belekötni. És nagyon fontos mozzanata volt 56-nak, amikor államminiszterré nevezték, hát két napig volt, vagy másfél napig volt államminiszter, nem is volt idehaza éppen, mert ki volt Bécsbe. És aztán az emigrációban is nagyon következetesen végig a saját nagyon tiszta álláspontját képviseli, ami nem hat természetesen, soha nem ért el semmit. Ezt azért le kell szögezni, de mégiscsak csinált magából egy példaképet. Ő volt az az ember, aki igazat mond, és aki megvesztegethetetlen. Na most kérdés, hogy ez nem ér-e többet, mint akármilyen filozófiai traktátusok tömege.
Egy pillanatra térjünk még vissza a tanácsköztársaság idejében, mert Gyuri is beszélt arról, hogy a Szovjetunióval kapcsolatban soha semminek nem dőlt be. Hát már akkor is azt mondta, hogy a tanácsköztársaságot ő mélységesen elítéli azért, amit a Lenin fiúk csinálnak, tehát a terror, az önkény, a gyilkolás. És hát ezért volt az a kérdésem, hogy hol tanulta ő ezt a mélységes és megvesztegethetetlen demokráciát. Lehet, hogy nem is kellett neki tanulni, egyszerűen ilyen személyiség volt. De milyen körülmények között dolgozott? Azt hiszem, hogy Pali, hogyha erről beszélnél, ez a két háború közötti szociáldemokrata mozgalomnak a lehetőségeiről szól. Ugye a úgynevezett Bethlen-Peyer paktum, ami lehetővé tette, hogy az MSZDP működjön 1921-ben, ezért ez előírt egy csomó dolgot. Például milyen ismerős. Nem lehet a rendszer ellen propagandát folytatni külföldön, ez azt jelenti, hogy nem lehet beszélni a rendszerről külföldön. Nem szervezhet sztrájkot a párt. Különösen nem szervezhetett a vasutasok és a postások között, stb. Stb. Tehát voltak azon nagyon kemény korlátok, amik, ahogy Gyuri is mondta, ő elfogadta, és azt gondolta, hogy ezek között is lehet valamit tenni. De hogy látod a párt akkori helyzetét? Volt-e benne olyasmi, főleg a megtisztulás után, mert hiszen kompromitálódott a kommunistákkal a tanácsköztársaság alatt, volt-e benne egy olyan lehetőség, amivel a második világháború után majd komolyan lehetett számolni, de igazán komolyan?
Igen, az úgynevezett Bethlen-Peyer paktum az nagyon sokáig a hivatalos történetírásban, és máig tovább élően a szociáldemokrata árulásnak a szinonimája, és Peyer Károly, aki egy nagyon jelentős munkásvezér volt, és aki egyébként szintén egy időre migrációba kényszerült 1920 folyamán. Máig egy nagyon népszerűtlen, akár a baloldali irányultságú történetírásban. És maga ez a kérdés is, hogy miként és hogyan illeszkedett be az 1920 utáni rendszerbe, tehát a Horthy korszakba, a Horthy rendszerbe, és annak különösen az első évtizedébe a Bethlen István nevével fémjelzett 1921 és 31 közötti időszakban a szociáldemokrata mozgalom, a szociáldemokrata párt, ez, bár vannak róla nagyon fontos és érdekes tanulmányok, ez máig kevéssé ismert. Mindenek előtt azért szeretném mondani, hogy nemrégiben B. Kádár Zsuzsanna jóvoltából rendelkezünk egy Kékely Anna monográfiával, ami elég részletesen tárgyalja az életműnek szinte minden korszakát. A szociáldemokrata párt számára 19 trauma. Egyrészt, mert valóban jó pár nagyon neves szociáldemokratát megkísértett az a dolog, hogy vagy meggyőződésből, vagy más lehetőség hiány csatlakozni kell a proletár diktatúrához, részt kell benne venni, és valami módon okosan kell irányítani. Na most nem tudták elkerülni a besározódást, még ha azt is kell mondani, hogy a szociáldemokrata vezetőknek, Kunfi Zsigmondnak, Dovcsák Antalnak, bizonyos értelemben akár Garbai Sándornak nagyon jelentős szerepe volt abban, hogy nem lett a vörös terror igazán nagymértékű, és hát például Kunfi Zsigmond, aki népbiztos volt, megmentette például Herceg Ferencnek az életét, és Herceg Ferenc volt olyan becsületes, hogy ezt az amerikai irataiban is külön kiemelte, hogy semmi rosszat nem mondhat. És aztán eljött 1919. augusztusa, és lemondott Kumbéla, és akkor egy olyan kormány alakult, amelyet olyan szociáldemokraták vezettek, akik semmilyen értelemben nem kompromittálódtak. Már a teljesen elfelejtett nevű Peyer Károly mellett a miniszterelnök Pejd Gyula volt. Ezt a kormányzatot, amely magát arra tartotta hivatottnak, hogy a demokráciába visszavezesse az országot, kereste a kapcsolatot a liberális, a parasztpárti és egyéb polgári utak felé, tehát egy puccsal, egy kalandor puccsal, és egyébként a román megszállók segítségével, hiszen a román hadsereg ekkor elfoglalta Budapestet, elfoglalta az ország nagy részét, egészen Győrig, Székesfehérvárig, és innentől kezdve igazából a szociáldemokrata párt lét és nem lét határán volt. Olyan vezetői, akik szintén nem kompromittálódtak, mint Garami Ernő, bár részt vettek az újjáépítésben, végső soron elmenekültek, és aki nem tudott elmenekülni, Somogyi Bélát brutálisan meggyilkolták a fehér terrorista különítmények. Vita van arról, hogy erre Horthy Miklós adta aki közvetlenül a parancsot, az biztos, hogy maga az antikommunista belügyminiszter Benicki Ödön tanúskodott amellett, hogy valójában Horthytól származott ez a fajta parancs. Na most ebben a közegben a szociáldemokráciának egyrészt kellett számolni az állandó üldöztetéssel, éppen ezért az 1920-as választásokon nem is indultak, hiszen itt-ott szétverték a gyűléseiket, őrizetbe vették a politikusaikat, képviselőjelöltjeiket. Másrészt azzal is számolni kellett, hogy a munkásság egy jelentős része csalódott a szociáldemokráciában, és egyfajta apája volt a szociáldemokrata mozgalomnak, de ez nem tartott sokáig. Bethlen István volt olyan okos, hogy felismerte, hogy a nagyvárosi munkásság, az ipari munkásság és ennek képviselete a szociáldemokrácia nem törölhető el. Azok a kezdeményezések, hogy létrehozzanak keresztény szociális vagy keresztény alapú konzervatív szakszervezeteket, nagyon is kérész életűnek bizonyultak, és ezért tárgyalni kellett velük. Viszont a szociáldemokrata mozgalomnak volt egy egy olyan gyengesége, amiről maga tehetett, hogy a zömmel agrártársadalom Magyarországon nem nagyon tudott mit tenni az agrártöbbséggel, és ezért vidéken, csak azok a helyeken, ahol jelentősebb mértékű ipari munkásság volt, tudott valójában jelen lenni. Ezt a realitást be kellett látni, bár súlyos viták voltak, hiszen maga a szociáldemokrata mozgalom egy része, nem kommunisták is, antikommunisták is, Bécsben éltek, emigrációban. Más részük meg itthon volt, és kereste a kibontakozás útját. Pontosan azzal a logikával, ahogy a bolsevikkal együttműködők, hogy nem hagyhatjuk el a munkásságot, ők itthon maradtak, és azt mondták, hogy nem hagyhatjuk el, hogy az emigrációban intranzigens módon szálljunk szembe a Horthyékkal, Bethlenékkel, ki kell valami módon egyezni. Azt gondolom, hogy az elérhető maximumot csinálták meg ezzel, és Bethlen István is a saját politikai haszon szempontjából ügyesen és jól cselekedett, és azt gondolom, hogy egyébként az egész ország szempontjából, hogy legalizálta a szociáldemokráciát, mint politikai erőt, amelynek meg is lett az eredménye, és ennek az eredményeképpen jött létre a 22-es nemzetgyűlési választás, amely már jóval kevésbé volt demokratikus, mint az 1920-as, hiszen visszaállították vidéken a nyílt szavazás, tehát a nyílt szavazás arról szól, hogy mindenkinek meg kell mondani, hogy kire szavaz. Hát gondoljuk meg ezt egy kis faluban, vagy akár nagyobb településeken, kivéve a nagyvárosokban. És Budapesten egészen elképesztő eredményt ért el a szociáldemokrata párt, de egyébként más városokban is. Máig kevéssé ismert, hogy Sopron 1922-ben egy szociáldemokrata ügyvédet küldött a Nemzeti Gyűlésbe, fél évvel a soproni népszavazás után sem Andrássy Gyula, ifjabb Andrássy Gyula, sem Klebersberg Kuno, hát ezek voltak az akkori politikai igazi nagy ágyúi, nem tudták legyőzni Hébelt Edét, a szociáldemokrata ügyvédet, aki a Tanácsköztársaság internátjait, bebörtönzetjeit védte, akit magát is itt-ott akadályozták. Ebbe a közegbe érkezik be Kétli Anna 1922-ben, mint a második női képviselő a magyar parlamentben, a nemzetgyűlésben. Az első ugye Slachta Margit volt, aki 1920 és 22 között ült ott, csak aztán egyházi előjárói egyébként nem egyházi szempontból, hanem pontosan azért, hogy nem igazán támogatta azt a fajta konszolidációt, amit Bethlen képviselt, nem léptették föl. Tehát 20 és 22 között is egy női képviselő ült Slachta Margit a Magyar Nemzetgyűlésben, és 22-től egészen ugye 1944-ig Kétli Anna folyamatosan és mindig is parlamenti mandátumot szerzett. Hihetetlen dolog ez, hiszen a szociáldemokrata mozgalom a 20-as évek végétől kezdett elhanyatlani. 1922-ben még 25 mandátumot szereztek, igazából Budapesten a legjelentősebb párt volt. Bármit csináltak a hatalom részéről a választókerületekkel, a választójoggal, azt nem tudták eltitkolni, hogy az ország fővárosában, az ország legjelentősebb településén a szociáldemokrácia a legjelentősebb politikai erő. És 1939-ben, amikor az utolsó választásokat rendezték a Horthy korszakban, akkor már csak 5 szociáldemokrata képviselő jutott be. Ne felejtsük el, ugye ez az, amikor ugye a Vörös Angyalföld vagy a Vörös Csepel zöldé lett, és nyilas képviselőket küldött a parlamentbe, de Kétli Anna ekkor is parlamenti mandátumot szerez. Tehát egyszerre egy nagyon kedvezőtlen, húzatos, hideg, sokszor nagyon ellenséges közegben, másrészt nagyon sokszor konstruktív a munkásság jólétét, fejlődését támogató törvényeket, mozgalmi munkát tud végezni. Van ennek is irodalma, hogy a 20-as, 30-as évek, akár József Attilára is emlékezve, az a munkás mozgalmi kultúrának egy hihetetlen virágzását hozza, aminek a terméke ugye akár Vas István felnövekedése, Kassák hazatérése, vagy éppen a Mérei Ferenc életművének a kibontakozása. Tehát bármennyire is ellenséges volt ez a közeg, azért alkotó munkára Kétli Annának volt ideje, és hát hihetetlen munkabírással dolgozott, és ahogy ezt Spiró György elmondta, az ő jelentősége valóban abban állt, hogy Robespierre-i szinten megvesztegethetetlen volt, bármilyen körülmények között is kellett politizálnia, 39-ben is ugyanígy megvesztegethetetlen volt, ahogy 44-ben, és 48-ban, vagy éppen 56-ban, vagy akkor, amikor ugye a 60-as évektől kezdve a kádári rendszer megújuló kísérleteket tett arra, hogy hazahozza, és ezzel ugye kvázi legitimálja egy szociáldemokrata vezető részéről azt, hogy igazából a szocializmus a kádári rendszerben teljesedik be.
Bőn Vilmos mondta róla egyébként, hogy ő a magyar politika zsandárkja. Nem tudom, annyira nagyon szimbolikusnak tűnik, csak nem tudom, hogy mi van igazából mögötte, az ő egyedül léte vagy magánya mögött. Tehát, hogy ő soha nem volt párja, soha nem ment férjhez, soha nem szült gyereket. Ez a nagyon kemény egyedül lét, amit ő veszettül bírt, úgy tűnt. Ezt azért mondom, hogy nagyon szimbolikusan írja ezt a, egyébként, hogy mondjam, csak a politikában is magányos pályát.
Hát nyilván elhivatott ember volt. Hát vannak ilyenek, akik valamire fölteszik az életüket, és végigcsinálják. Jól látott dolgokat, és volt, amit nem egészen. Idézek egy 1974-es cikkéből. Ez ugye az élete vége felé az irodalmi újságba írta, amikor már nem volt neki meg az Emigráns Népszava.
Amit szerkesztett Londonban.
Igen, tehát akkor az már nem volt életben az alap. Azt mondja, Magyarország a II. Világháború után a győztes hatalmak könnyelmű és meggondolatlan határozatából a Szovjetunió értekszférájába lett besorolva. Na most az igaz, hogy be lett sorolva, de én kételkedem benne, hogy könnyelműek lettek volna és meggondolatlanok. Egyrészt valamit kellett adni Sztálinnak az együttműködésé persze. Azon kívül hát a szovjet csapatok itt voltak ebben a térségben, tehát azért nem úgy van az, hogy csak úgy meggondolatlan oda ajándékozzák. De szerintem legalábbis ez derül ki az egész hidegháborús történetből. Nem meggondolatlanság volt, hanem úgy gondolták, hogy nekik erre már nincs pénzük, bőven elég nekik Nyugat-Európát újjáépíteni. Őrült nagy beruházások voltak például Nyugat-Németországban, meg másutt is, és arra számítottak, és ez be is jött ez a számítás, hogy ezek a valamivel magasabb kultúrájú népek, ezek problémát és rengeteg anyagi ráfordítást fognak okozni a Szovjetuniónak. Tehát az nem úgy van, hogy úgy osztjuk föl a világot, ahogy véletlenül meghúzzák a határokat, hanem ezek mögött politikai számítás van, és hogyha megnézzük azt a folyamatot, hogy a Szovjetunió felbomlik, hát ezekben a nekik ajándékozott, úgymond kelet-európai országban kezdődik a felbomlás. Hát egy csomó fölkelés, például 56-ot le kell verniük, meg 68-at, meg Lengyelország, tehát számítottak rá a nyugatiak, hogy ideológia merőben csak és kizárólag ideológiai támogatással ezek a népek fel fognak lázadni. Tehát ebben számít, világpolitikai számítás volt. De jó, ez nem muszáj, ezt most már mi elég könnyen látjuk utólag. Azzal tisztában volt Kétli Anna, hogy a kommunistáknak a szociáldemokrácia az fontosabb ellenségük, mint akár a fasiszták, akár a nacionalisták. Ezt pontosan látta, és hát ez már a 20-as években világos volt Németországban, ugye? És aztán láttuk, hogy mi történik a Szovjetunióban. Hát ott is, ott kezdődött el, hát azért erről nem kellett írni, ezt mindenki tudta a kortársak közül, hogy a Kerenszky féle februári forradalom 1917-ben Oroszországban, az egy szocialista forradalom volt. Ott egy szocialista irányultságú kormányzatot döntött meg a kommunista puccs. November 7-én. Kerenszky meg, és kik voltak az első áldozatok? Hát az eszerek. Az eszerek, a szociál revolucionisták, ugye, szocialisták voltak, szociáldemokraták voltak, noha a szociáldemokrata párt nevet, azt a Leninék birtokolták, és bitorolták. Tehát, hogy ott a szociáldemokrácia ellen indult meg a kommunista háború. Ezt nem lehetett nem látni. És ez általában így szokott lenni, hát lásd a nagy francia forradalmat, meg egyebeket. Úgyhogy ez végighúzódik a 20. század történelmén, és ebben igaza van Kétli Annának, amikor ettől elhatárolja magát, és úgy tekinti a dolgot, hogy diktatúra, diktatúra, és hogy a Nyugat és a Szovjetunió között e tekintetben nincsen érdekellentét. Tehát ez az egész világháborús hisztéria, ez valamilyen módon nem valós. Ezt elég világosan látta, kevesen látták, ma se látják. Hogy az elnyomó rendszerek, azok hogy játszanak össze egymással?
Hát érdekes. Mondjuk az emberben van valami, ami ezt így visszautasítaná, mert hát ugye a Nyugat akkor éppen a fogyasztás szakértőjévé kezd válni, és alakítja ki ezt a modellt, amiben, hogy mondjam, nincs szüksége elnyomásra, hiszen a fogyasztással, a jóléttel meg tudja vásárolni az éppen létező rezsim a társadalmi jó indulatát. A szocialista országokban meg erre sosem voltak képesek igazából. Hát mi valamennyire Magyarországon, de ugye a szovjetek nem vették meg a népet azzal, hogy van elég kaja, meg fogyasztási javak tömege a boltokban, hát az biztos.
Bocsánat, még valamit, ami ilyen politikai végrendeletként is olvasható. Többet nem idézek tőle. Amikor mi mai társadalmi és politikai ismereteink birtokában a demokráciát a legjobb kormányzati és emberi együttélési módszerként védelmezzük, nem azért tesszük, hogy a profit emberellenes csoportjainak igazat adjunk. A mi demokráciánk éppen azt jelenti számunkra, hogy politikai és gazdasági vonatkozásban az emberi jogok legteljesebb érvényesülését biztosíthassuk. A kizsákmányolás, a megaláztatás, a jogtalan üldözések ellen. Na most ez azt jelenti, hogy egy cseppet sem volt a profit híve, miközben a kapitalizmus ellenes kommunista és egyéb és nacionalista uszítást visszautasította. Tehát ő nagyon világosan meghúzta a világnézetének a határait, és ezen belül gondolkozott. És nem mondhatjuk azt, amikor látjuk, hogy a rendszerek mit és hogyan vesznek át egymástól abból a célból, hogy az embereket elnyomhassák, hogy ne lett volna igaza. Az egy más kérdés, hogy politikailag effektíve, hogy lehet ezeket a célokat elérni.
56-ban ugye újjá alakul a Szociáldemokrata Párt, és ő lesz az elnök. Hát ez egy nagyon rövid, érthető módon, rövid időre szabott történet. Nagy Imre kormányában államminiszter lesz, nem tudjuk, hogy igazából mit csinál, vagy mik voltak azok a dolgok, volt-e ideje bármire is. Azt tudjuk, hogy november 4-én, tehát azon a napon, a mai napon, ugye november 4-e van ma is, amikor bevonultak a szovjet csapatok Magyarországra, úgyhogy ki sem mentek, akkor ő Bécsben volt, és hát nem jött haza. Elment New Yorkba, és részt vett az ENSZ úgynevezett Magyar Bizottság jelentésének az előkészítésében. Pali, ezt tőled kérdezném, hogy mi az, amit ehhez hozzá tudott tenni? Mert ez nagyon nagy port vert föl annak idején, ugye a forradalom elnyomása után, és egészen, hogy mondjam, csak addig, amíg a Nyugat valamilyen szinten ki nem egyezett Kádárral, ez napirenden volt.
Hát ugye az már elhangzott, hogy ugye 1950-ben letartóztatták, 3 évig börtönbe volt, és 54-ben ítélték életfogytiglanra az év elején, és novemberben már kegyelembe is részesítették, és 56 nyarától kezdve egyre aktívabb volt ő is, és szinte természetes volt, hogy ő a börtönviselt ártatlanul a pártból kizárt, a munkásmozgalomban több mint 3 évtizede szeplőtelen módon élete kockáztatásával részt vett politikus lesz a szociáldemokrata pártnak a vezetője. Tehát ezt 1956 őszén abszolút úgy vehettük, mint természetes folyamatot. És ilyen értelemben azt, hogy ő a kormány tagja lett, bár meglehetősen későn, ez is mutatja azt, hogy Nagy Imre milyen sokáig habozott abban, hogy egy valódi nemzeti, a nemzet egészét reprezentáló kormány jöjjön létre. Szóval Kétli Annát, amikor kinevezte, akkor ő már úton volt Bécs felé, vagy már talán meg is érkezett november 1-én, így nem tudott valójában miniszteri munkát végezni. Az ő miniszteri kinevezése egy jövőt, egy olyan jövőt jelentett, ami sajnos a szovjet csapatok november 4-i brutális támadásával megsemmisült. Ő egyébként a Szocialista Internacionálé találkozójára ment ki Bécsben, ahol egy nagy beszédet mondott, és ahol egyébként elég világosan elmondta 56-nak az akkori képét, hogy itt igazából egy baloldali forradalom zajlott, amely a nemzet egészét hatalmába kerítette, és hogy mennyire jelen vannak azok a megcsontosodott diktatórikus kommunista erők még mindig a forradalomban, de igazából ez a csodálatos forradalom kifejezi a társadalomnak az életképességét, és azt, hogy maga képes egy olyan jövőt építeni, ami összhangban van azzal a fajta szociáldemokráciával, ami nyugaton éppen ekkor bontakozik ki, és aminek nem látszik az a része, 1950-es évek közepén még egyáltalán nem látszott az, hogy a fogyasztás lesz a legnagyobb problémája a baloldali gondolatnak, a munkásmozgalomnak, egyáltalán a társadalomnak, illetve a fogyasztói társadalomnak a hátrányai, hiszen még Nyugat-Európa is alig kecfelmerget ki, éppen kijövőben volt a háború utáni nélkülözésből, kietlenségből, itt-ott nyomorból, vagy akár éhezésből, jegyrendszerből, kilábalóban. Kétli Annának nyugaton 1956 novemberétől kezdve hatalmas hitele volt. Egyrészt, mert nem kellett bizonyítania, hogy miként és hogy látta be a hogy Rákosiékkal nem működik együtt, hiszen soha nem működött velük együtt. Másrészt, mivel nem volt olyan értelemben sem kompromitálva, 1956 ugye még alig volt 10 évvel a II. Világháború befejezése után, hogy ő jobb oldalon, vagy éppen fasiszta oldalon lett volna kompromitálva. Nem, ő következetes baloldali volt, ő következetes demokrata volt. Éppen ez adott hatalmat, tekintét, presztízst a szavának a nemzetközi szakszervezeti mozgalomban. Többet, mint amit ő elért, nem lehetett, és azt is látni kell, hogy a magyar emigráció, mint minden emigráció, minden politikai emigráció mélységesen megosztott volt. Hát azért ne felejtsük el, hogy 56-ban az emigráció egy jelentős részét azok alkották, azok a nyilasok, azok a háborús bűnösök, főképp Amerikában, akik 44 őszén, 45 telén menekültek el a Vörös Hadsereg elől, és akikhez jó párokhoz minden esetre súlyos bűnök, tömeggyilkosságok, vagy éppen az ország, hát hogy is mondjam, szerencsétlenségbe, katasztrófába taszítása fűződött. Tehát 44-es emigráció, a 45-ös emigráció, a 48-as emigráció, és ezek az emigráns helyzetek, ezek az önmagukban is szinte meghaladhatatlan ellentétek, még azzal is fokozva lettek, hogy a Kádár rendszer hát ügynököket, ázsom provokatőröket küldött, akik természetesen Kétli Annát is, meg másokat is igyekeztek beszervezni, megfigyelni, megakadályozni a tevékenységüket. Kétli Anna biztos, hogy az egyik legjelentősebb magyar emigráns politikus volt a korai 60-as években, sőt, hát egészen a 60-as évek végéig, de azután, hogy a magyar kérdés a 60-as évek elején lekerült az ENSZ napirendjéről, azáltal, hogy a Kádár rendszer hivatalos nemzetközi elismerést kapott, azáltal, hogy igazából létrejött az úgynevezett Ostpolitik, mind a nyugatnémetek részéről, mind akár, gondoljunk csak akár a Vatikánra és Egyesült Államokra is. Ez az emigráció, amely kompromisszummentesen törekedett az 56-os forradalmi és szabadságharcos örökségének az ápolására, szükségszerűen marginalizálódott. Hát tele van már a 70-es évek sajtója, akár hazai sajtója olyan látogatásokkal, amelyek olyanok részéről történtek, akik 48-ban vagy akár 56-ban távoztak el, de valamiképpen kibékültek, kiengesztelődtek a rendszerrel, vagy legalábbis hallgatólagosan elismerték a legitimitását. Azt is tudjuk, hogy Kétli Anna is vágyott haza, állítólag Kádár maga személyesen is hívta haza, de mivel ő nem volt hajlandó magát morálisan kompromitálni, ahhoz a feltételhez kötötte, hogy Nagy Imrét az utolsó legális és legitim magyar kormányfőt rehabilitálják, hogy ő hazatérhessen és részt vegyen a magyar politikai életben, és ezért hát számüzetésben Belgiumban halt meg. Nagyon magas kort, 87 évet élt 1976-ban. De ahogy ezt Gyuri igyekezett elmondani, és hát ez egy szomorú kontextus a közelmúlt magyar történelmének, nem volt lehetőség arra, hogy valódi politikai cselekvéssé legyen mindaz, amit Kétli Anna az emigrációban csinált. Egész egyszerűen, mert az emigrációt a nyugat is inkább megtűrte, mint sem bátorította volna, és mint sem felhasználta volna arra, hogy felbontsa a keleti blokkot.
Gyuri, 2 percünk van még.
Igen, az egyik, hogy azért nagyon világosan látott, és a saját helyzetét is világosan látta. Még a zsidó törvénnyel kapcsolatban írja a következőt. Van-e helytálló érvelés az értelmetlen gyűlölettel szemben? Én azt mondom, hogy nincs. És hiába próbálják az érvelést akkor, amikor azzal szemben süketen és meghallgatás nélkül ismételik azokat a frázisokat, amelyek 100-szor és 1000-szer megcáfolást nyertek már. Hát ez nagyon súlyos, és ebbe benne van az ő politikusi tisztaságának a tragikuma. Ez az egyik, amit akartam mondani. A másik, hogy 1989-ben, 90-ben, ugye, amikor a pártok indulnak Magyarországon, akkor feltűnően nem sikerül a szociáldemokrata pártot újjáéleszteni. És úgy gondolom, hogy ennek nem az az oka, hogy a magyar népességben a szociáldemokrácia elvei iránt, amelyek mindegy, hogy homályosak vagy nem, de érzésben megvoltak. Ne lett volna szimpátia. Én úgy gondolom, hogy valamilyen szociáldemokráciát a lakosság többsége szeretett volna. Csak éppen ez nem volt azoknak az érdekük, akik a térséget megkapták a Szovjetuniótól. Ha megnézzük, ebben az egész térségben egyetlen, úgymond kommunista párt maradt Csehországban éppen, amelyik a legcivilizáltabb, meg a legfejlettebb a térségben, de sehol máshol szocdem párt nem tudott tovább élni. Nem csak Magyarországon, sehol. Ugyanis ez anyagi kérdés. Támogatnak egy pártot nyugatról, mert csak onnan lehetett, mert tőkehiány volt, vagy nem támogatnak. És a nyugatiaknak nem volt érdekük, hogy ebben a térségben a munkások és a kizsákmányoltak érdekeit védő párt alakuljon.
Hát egy biztos, a korszak arról ismert, az az egyik ismérve, hogy állandóan újra temetett, és hát hazahurcolták Bartók Bélát, Kabos Gyulát, Jászi Oszkárt, egyébként Hortit is 93-ban, és hazahozták Kétli Annát is, tehát ezek az emberek, akik kint a hazájuktól távol, sőt a hazájuktól üldöztetve haltak meg, azok most teljes békében itt vannak közöttünk, mint ami sem történt volna. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, köszönöm Spíró Györgynek, és köszönjük a műsor szerkesztőjének Selmeci Jánosnak. A műsorvezető Szénási Sándor volt. Önöknek is köszönjük a figyelmet és a türelmet. Minden jót!
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.